Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője.
Hogy lehet, hogy már megyünk? Hogy már megyünk? Akkor megnyomom a gombot.
Ez a mai témánk az abszolút kapcsolódik szerintem. Soha se lehetünk benne biztosak, hogy már benne vagyunk, vagy nem vagyunk benne.
Nagyon jó, az LGT megéneke. Kint is vagyok, benn is vagyok, jaj, de...
És ha nem vagyunk benne, akkor létezik-e?
Elon Musk kimagasságokba érkeztünk meg.
Miről lesz ma szó?
Kedves hallgatók, akkor itt most ki lehet találni, hogy vajon miről fogunk ma beszélni, hogyha ilyen rejtélyesen vezetjük fel ezt a témát. Nagyon rövid időt hagyok a gondolkodásra.
Mert az LGT szerintem nem erről az írt a számod, mindegy.
Nem tudhatjuk, hogy mire gondolt a szerző. Minden esetre arra korán sem biztos, hogy hálás feladatra vállalkozunk, hogy a mostanában annyit emlegetett metaverzum kifejezést, dolgot, izét egy kicsit megfejtsük, mert van egy olyan gyanunk, hogy ugyan sokat hallunk erről, de nem biztos, hogy mindenki pontosan ugyanazt érti alatta, vagy egyáltalán ért alatta valamit, úgyhogy érdemes róla beszélni.
Van-e itt valami kézzelfogható dolog e mögött, a téma mögött, vagy egyszerűen csak a egyik másik nagy multinak a valósághajlításának a kísérletét látjuk?
Hát erről fogunk próbálni valami érvényeset állítani, egyébként igen. De ezt még mielőtt ebbe belevágnánk a fejszénket, azt akarom tőletek megkérdezni, hogy ti próbáltatok-e már virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság eszközöket használni, és ha esetleg igen, akkor milyen volt?
Én nagyon régen voltam virtuális realitásban, még a múlt évezredben, az 1991-ben vagy 92-ben Londonban valami szórakozó vagy játékbolt központba volt, és ott virtuális szemüveget föl lehetett venni. Na, nagyon élveztem.
Szóval neked bejött.
Rögtön ott megtapasztaltam azt, amit tulajdonképpen ugye pszichológiai lehet is tudni, hogy mire az ember agya alkalmazkodik a dolgokhoz, ahhoz azért idő kell, tehát egy ilyen virtuális realitásba, ha bemegy az ember, és tényleg úgy érezze, hogy ott bent van, ahhoz kell minimum néhány perc. Persze az emberi agy ennél sokkal többre is képes, tehát hogyha például fölhúzunk egy olyan szemüveget, ami megfordítja a világot, hogyha ezt két hétig viseljük, akkor az agyunk visszafordítja, és amikor levesszük, akkor megint fordítva látjuk a világot, és akkor megint meg kell tanulni. Most a virtuális realitásba bent lenni, ez egy hasonló dolog, tehát hogyha valaki ilyet próbál, azt hadd tanácsoljam, hogy ne keseredjen el az első pillanatban, amikor ez nagyon furcsának tűnik, szóval ezt szokni kell. Alkalmazkodni kell hozzá az agynak.
Itt most mindjárt elég jól beleugrottunk, és nyilvánvalónak vesszük itt azt, hogy ennek a virtuális valóságnak valami képi meg hangi alapon az érzékszerveinket, mondjuk azt, hogy betöltőnek vagy elvarázsolónak kell lennie. De ugye olvastunk itt cikkeket erről, és van olyan, ami felveti azt, hogy hát ennek egyáltalán nem feltétlenül kell így lennie. Tehát ha annak idején mi regisztráltunk egy kommunikken egy chat oldalra, vagy egy internetes fórumra, és azon egy karaktert, egy avatárt, vagy egy karaktert valósítottunk meg, tehát mondjuk valamilyen köntösben beszélgettünk másokkal, mint hogyha mi nem tudom kik lennénk, akkor ezt már tulajdonképpen bizonyos értelemben megvalósítottuk. Nem társult hozzá mondjuk egy képi, meg egy hangi világ, de ezt önmagában, tehát a kommunikációs részét, ezt megvalósítottuk.
Igen, tehát egy szűk értelmében megvalósítottuk, de azért ez,
tehát ez csak arra utal,
mint amiről a metaverzum esetében beszélünk.
De majdnem mindenki valamilyen értelemben ilyenben már vett részt. Tehát igazából a kérdésedre
hát egy messenger chatben is egyébként, vagy mondjuk az Instagramon, amikor kommunikálunk egymással, akkor is sok elemet ebből idehozunk, de azért ez... Mégis amit ma szokás alatta érteni, az szinte mindig kapcsolódik ahhoz, hogy valamiféle, tehát hogy az a virtuális valóság az meg is jelenik valamilyen módon. Ezért is kérdeztem azt, hogy próbáltátok-e már, és milyen érzés volt. És akkor oké, azt értem, hogy mindenki volt már Messenger chatben.
Én különösebben ezt a virtuális világ, tehát a képi részét, én hát így próbáltam már, de különösebben soha nem érdekelt, vagy vonzott. Nem szólított meg. Nem.
Na hát én vagyok az egyetlen, aki soha. Tehát nem volt rajtam ilyen kütyű a fejemen. Gondolom ez kell mindenképp hozzá, hogy ilyen virtuális valóságot átéljünk. Tehát ilyen soha nem volt, nem is érdekelt. De az élményt azt átéltem. 13 éves koromban láttam a Birodalom Visszavág nevezető híres filmet, és soha azelőtt, soha azóta, és azt hiszem soha az életemben nem fogom azt átélni, amit akkor, nem kell ehhez VR, meg nem tudom micsoda, ott másfél óráig én a távoli galaxisban éltem, beszippantott. És amikor felgyújtották a villanyt, akkor én elsírtam majdnem magamat, mert nem akartam itt. Én ott akartam maradni, Luke Skywalker-ék virágában.
Jó, de akkor lehet, hogy mégis csak egy tökéletes alanya lennél ennek, mert ha megcsinálnák neked ezt a Star Wars világot, akkor te abban ott ellennél, akkor ezek szerint nem.
Na, valami egész jó kis ötletet mondtál.
Még itt az is érdekes, hogy te a látvány alapján voltál így benne. Hadd mondjam, hogy szintén én a 90-es évek elején, tehát még a múlt évezetben, többfajta ilyen térhatású mozit is kipróbáltam. Volt olyan, ahol ilyen piros-zöld szemüveg, van olyan, ahol ilyen, ahogyan mostanában a térhatású filmek vannak ilyen, hogy gyakorlatilag a két különböző szemre más képet tesznek, de én olyanban is voltam, ahol a látvány kétdimenziós volt, és mégis három dimenzióban érezte magát az ember. Mitől? Az ülések mozogtak. Az ülések mozogtak ide-oda, minthogyha én abban a szerkezetben lettem volna, amit éppen látok, és ez ugyanúgy okozta a térélményt, mint hogyha a látás miatt lett volna térélmény.
Ez hol volt? Én nem is hallottam.
De most is vannak ilyen mozik Pesten.
Tényleg?
Igen, igen.
Amikor 30 évre újítottak fel, és...
Nem.
Mostában kezdenek nem, lenni nem. Ilyenek Pesten is. Hát...
Szabályozottan mozog az az ülés. És illatokat is érzel, és hanghatások is.
El akarok menni.
Angliában voltam ilyen helyeken 90 éves elején. Tehát ottan van az a hely, ahol a filmmúzeum-szerű, ahol mutatják, hogy hogyan csinálják a filmeket, meg ilyesmiket, és akkor ottan vannak különböző ilyen termek, ahol különböző ravasz gondolatokkal próbálják érzékeltetni a térhatást, és például van az egyik, ahol a székek mozognak ide-oda, és ugyanazt a térhatást érzi az ember, mintha látná a teret. Nagyon érdekes. Tényleg. Persze azt is szokni kell.
Na, hát a Cinema City West Endben, Győrben és Debrecenben is van ilyen 4D technológia, csak mert Gyula akarta tudni, hogy hol tudja ezt kipróbálni.
Nem tudom, milyen filmet nézek, de kipróbálom.
Mindenképpen. Jó, de egyébként én javasolnám a virtuális valóság kipróbálását is. Meglepő, hogy mennyire be tudja húzni magát az ember, akkor, hogyha abban cselekvően vesz részt. Tehát egyébként az szerintem elég fontos, hogy nagyon nagy a különbség, amikor egy 3D-s filmet nézünk meg, mondjuk egy, nem tudom, a YouTube tele van ilyenekkel, amihez a telefonodat is használhatod, még egy ilyen olcsó szemüveget, de az korán sem olyan érdekes, mint amikor te irányítasz, és akkor van is kontroller a kezedben, és ott valóban részt veszel annak a pixelvilágnak a működtetésében, és reagálsz rá. Az egy elég megdöbbentő.
Csak hogy el tudjam képzelni, a fejedre felhúzol valamit, és igen. Akkor a szemed előtt megjelenik egy másik világ,
igen.
Ami teljesen életszerű.
Nem teljesen életszerű többnyire, hanem inkább ilyen pixeles, látod, hogy ez generált, komputer generált, és nem is, tehát nagyon messze van attól, amit a CGI-ban látunk manapság. Ugyanakkor ezt én legalábbis így éreztem, hogy viszonylag hamar eltűnik ez a dolog, mert benne vagy abban a világban, és az a világ reagál rád, és te is tudsz reagálni arra a világra. Ez másodlagossá teszi, hogy egyébként a látvány az nem olyan, mint amit kint megszoktál az utcán.
És akkor, amiről ma beszélünk, ez a meta, ez ugyanilyen lesz, ilyen pixeles világ.
Nevezzük metaverzumnak.
Metaverzumnak, aha.
A meta az a Facebookot kiadó cégnek a neve.
Nem, hát igazából nekem ez még mindig, tehát ha jól tudom, akkor tulajdonképpen most, amire ugye ráhúzzák, hogy ez lesz most a leginkább megvalósítja, az valójában ez a Horizon. Hogy hívják ezt a játékot?
Horizonnak hívják, ez a Facebooknak az első a témába vágó fejlesztése. Egy ilyen viszonylag
ilyen animált valami, nem?
Virtuális ilyen... világon, igen, egy VR szemüveg segítségével be lehet menni. Én nem gondolnám, tehát pont azért gondolom, hogy azért érdemes erről az egészről beszélni, mert az egy tévút, hogyha azt mondjuk, hogy a metaverzum az, amikor virtuális szemüvegben egy világban tudunk sétálni. hanem az annál több, vagy nem, ez lehet ma megfejteni szerintem.
Hát igen, de erre meg ugye az volt a megfejtés, hogy annyira semmit nem jelent, hogy tulajdonképpen ez a, és akkor erre mondtam ezt a valósághajlítást, vagy hogy tulajdonképpen most bevezetnek egy új fogalmat, de megmárkáznak egy új fogalmat, ami idáig nem volt, de valójában ebben a felfogásban a cyberspace fogalom, ami ugye az a kibertér, tehát ugye az az állítás, hogy 90%-ában a mondatoknak, ahol amikor most a metaverzum elhangzik, akkor hogyha oda azt gondoljuk, hogy az a kibertér, tehát a cyberspace fogalom, akkor 90%-ban ugyanaz az értelme a mondatoknak, és hogy így, és hogy ezek között nem, nincs igazán különbség.
A Wired újságírója valóban ezt írta.
Igen.
De ez szerintem pont amellett érvel, hogy ugye maga a cyberspace is korántsem egy virtuális 3D világ, hanem a Mark Zuckerbergnek a definíciója szerint a metaverzum az az a dolog, ami a mobil internet után következik. Uh-huh. Ez így egy nagyon nehezen megfogható dolog, nehéz hirtelen összekötni a két dolgot, de úgy érthetőbbé válik, hogyha azt a viszonylag általános magyarázatot elfogadjuk, hogy amikor az őskorban az internetről beszélgettünk, hogy mi is ez az internet, és mire is lesz jó, akkor egyáltalán nem tudtuk ezt megmondani egyrészt, másrészt pedig az internetről most meg tudjuk mondani szerintem, hogy micsoda, de az nagyon sokféle minden. Tehát az korántsem csak a web, mondjuk, hanem az egy kommunikációs protokoll, egy alacsony hardware réteg, egy hálózati topológia, az a web, az egy csomó ilyen ismeretátadási módszer, mobil applikációk, virtuális valóság, nagyon sok minden.
Én ilyen fundi csávó vagyok, tehát ilyen fundamentális. Úgy értem.
Aha, és én ilyen csokira asszociáltam.
Vagy ilyen fundamentalista. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugye a két lábbal a földön állok, és akkor ebben az értelemben azt tudom értelmezni, meg azt értem is, hogyha valaki mondjuk a kiterjesztett valóságról beszél, ami a most létező valósághoz tesz nekem hozzá még olyan módon plusz dolgokat, mondjuk egy szemüveget felveszik.
Mint a Terminátor van.
Igen.
Mondjuk, no. Ami mondjuk ahhoz hozzátesz, és azt értem. Aztán azt is értem, hogyha valakiknek vannak olyan perverz vágyai, vagy olyan fajta valamiei, amit így meg akar élni, vagy valahogy meg akarja élni, és akkor azt mondjuk egy ilyen teljes virtuális valóság az mondjuk valamilyen módon lehetővé teszi, tehát hogy mondjuk egy másik személyiséget éljen, hogyha úgy tetszik. Egyébként ez meg ugye a Westworld film sorozatnak volt egy ilyen érdekes megvalósítás, hogy abba voltak ilyesmik szerintem.
Hát a legjobb ebben a témában a Black Mirrorba volt. Nem tudom, láttátok-e azt a részt, hogy két barát játszott egymással virtuális valóságon belül, de az egyiknek az avatárja az csaj volt, a másiknak meg fiú, és rájöttek, hogy a játéknak egy mellékesen lehet szexelni is, és ott a játék közben elkezdtek szeretkezni egymással, és akkor kijöttek a játékból, akkor ott néztek egymásra, hogy most mi van köztünk. Nem lövöm le a poént, hogy mi lett a vége, de egészen extrém szituációk elképzelhetők, hogy van belegondoltok.
Igen, csak én ezt egyszerűen nem tudom érteni. Tehát lehet, hogy nekem nincs kifejlődve valami érzékem ehhez, de ezt én így nem tudom hova tenni. Tehát ezt a virtuális valóságban való szexet, tehát én ezt értem, hogy ezt így sok mindenki mondja, meg a összes ilyen szextojgyártó ilyen már nagyon régóta, évtizedes távlatban, de én ezt egyszerűen nem látom, tehát hogy mondjam, tehát valahogy nem értem, hogy az egész ez miről szólna. Ugyanakkor a másik az, hogy valójában valamilyen faramúci módon benne van a világunkban már most ez. Én nem hiszek ebbe a metaverzumba, de az kétségtelen, hogy a valóságunk az valami furcsa módon átalakul. És ehhez én most hoztam itt az elmúlt néhány nap híreiből, amikor most ezt a podcastot majd így az éterbe, vagy nem tudom hova lőjük, vagy a metaverzumba fellőjük, akkor ez már több napos hír lesz, de szerintem talán több mindenkinek emlékezetesek lesznek. Ugye sorban ez a mai nap híre volt, hogy 5 évre ítéltek egy orosz tinédzsert, aki a tettet követésekor 14 éves volt, azért, mert a Minecraftban, ami igen, szintén egy ilyen, ugye létrehozta az FSB-nek, az orosz titkos rendőrségnek, vagy hogy mondjam, az épületét, és ottan még csak föl se robbantották, hanem föl akarták robbantani.
Uh-huh.
Tehát ez nekem már oké, ez már meta.
Ez az.
Egy. Akkor a másik, ami nagyon hasonló, és a másik pólusa ennek a fura világunknak, ez a letaperolt avatár, ugye? Uh-huh. Tehát amiről szintén az elmúlt napoknak a híre volt, hogy pont ebben a...
Horizon Worlds-ben, igen.
Horizon Worlds-ben volt egy női karakter, mondjuk én tudunk róla, akit
aki valóban is egy női férfi... bétatesztelő volt.
Igen, de ezt ugye nem lehet tudni, tehát hogy mindesetre egy női karaktert, férfi karakterek letaperoltak. Jelentsen ez bármit, mert innentől kezdve meg az a kérdés, hogy ez most igazából mit jelent? Vagy...
Ha egy kicsit jobban utána olvas az ember, akkor ez megfejthető. Ez a Horizon Worlds-ben, tehát a Facebooknak a metaverzum fejlesztésében történt, ahol a női karakter, ez akit egyébként egy középkorú családanya irányított, tehát valóban nő volt. Oda mentek más karakterek ebben a metaverzumban, vagy virtuális valóságban. Szexuálisan célzásokat tettek, tehát beszóltak neki, praktikusan szólva, és aztán, hát lényegében megérintették, de ugye tehát közel tudott menni hozzá az a másik karakter, majd amikor ettől a hölgy, tehát a verbális abúzustól, meg ettől a közeledéstől elmenekült, akkor utána kiabáltak. Ennyi történt. Tehát ez a valóban a hölgy ezt a kifejezést használta, hogy őt letapiszták a Horizon Worlds-ben, de azért ez nem úgy történt, hogy
hát,
valaki...
Hát én csodálnám, hogy
tehát
ezt
ő nem érezte a fenekét,
explicite ha... leprogramozták volna.
Nem, természetesen ez nem történt meg. Ez alapvetően egy verbális abúzus volt, valamiféle ilyen túl közeljövéssel párosítva.
Igen, csak hogy erre mondom azt, hogy oké, ez egy kicsit több érzékszervünket érinti adott esetben meg, de azért klasszikusan mondjuk egy fórumban, vagy akárhol keveredhetett bárki ilyen helyzetben, hogy a nőinek gondolt nicknek ajánlatokat tettek mások. Tehát, hogy így...
Kötetnyi irodalma van annak, hogy a gaming világában a nőket milyen irgalmatlan abúzusok érik, iszonyú nagy botrány volt ebből, és nem csak a gamingben, hanem a gaming development világban ugyanez, szóval ez igen, nem, nem meglepő, hogy megtörtént a Horizons World-ben.
Lehetővé tenni akarjuk, vagy éppen nem akarjuk, vagy mit akarunk, tehát, mert azt gondolom, hogy a valóságban, tehát a, nem tudom, hogy mondjam ezt most már, tehát ami a nem kiterjesztett meg.
Az anyagi valóság.
Az anyagi világban. Ott ugye, hát viszonylag régi története van, hogy mit tudom én, törvényeket, meg parancsolatokat, meg nem tudom, meg erkölcsi, etikai rendszereket építettünk arra föl, hogy mit lehet, meg mit nem. Most, hogyha csinálunk egy ilyen rendszert, akkor igazából itt ez állati érdekes következtetés, hogy most akkor az az első mozdulat, hogy akkor tulajdonképpen az anyagi valóságból az okkal, joggal, és etikával végiggondolt törvényeinket első mozdulattal kiterjesztjük, mert nekem az FSB-s, meg az a taperolós is tulajdonképpen valamilyen értelemben arról szólt, hogy automatikusan vetítjük ezeket ki.
Én ennek utána néztem, vagy találtam egy cikket, nem volt egyértelmű számomra, hogy ez miért nem ugyanaz a helyzet, mint hogyha valódi abúzus érte volna a hölgyet, és jogi szempontból megvizsgálták, hogy felolvasom, mert nem vagyok jogász, alkalmazhatjuk a testi sértés büntető jogát erre a helyzetre. Én először azt hittem, hogy persze, hát mögöttük végül is húsvér emberek vannak, és azt írják, hogy hogyan tehetnénk egy avatárt felelőssé a metaverzumban elkövetett tettéért. Ez bonyolult lenne, mert ez azt jelenteni, hogy a jogi személyiséget kellene tulajdonítani az avatárnak. Ami jogokat és kötelességeket adna neki egy jogrendszerben, lehetővé téve számára, hogy pereljen és perelhető legyen. Na most, ha már jogászok elkezdenek agyalni azon, hogy ez most ugyanaz a helyzet, vagy nem, akkor azt tudom azt, hogy ez innentől kezdve veszett fejsze, tehát lesz majd egy jogi kiskapu, hogy miért nem lehet feljelenteni valakit, legfeljebb kitiltani, de nem lehet olyan értelemben büntetőjogi felelősséget rávonni, mint hogyha ezt ugyanezt megtette volna valóságban. Ez gyakorlatilag, ha belegondoltok, őrületes veszélyeket rejt innentől kezdve a metaverse.
Pontosan, mert ezzel akartam folytatni, hogy nem csak jogi vonatkozási vannak, mert én meg pszichológiai vonatkozásait látom ennek, ahol viszont a pszichológiai veszélyeket taglalják, és ezzel kapcsolatban nekem aztán eszembe jutott egy fiatalkori fejlővésem, ami még mindig tart. Amikor én hallottam ezt a mondást, hogy bibliai mondást, hogy ne készíts magadnak faragott képeket, én nekem rögtön eszembe jutottak ezek a Denikenféle jövő emlékei, meg a Várkonyi Nándornak a Szirját oszlopa beli, meg sokféle fantazmagórák szólnak ezekről eltűnt civilizációkról, és nekem valahogy ez a fejlővésem volt, hogy ez a mondás a Bibliában talán arra vonatkozik, hogy már régi civilizációk ilyen virtuális metaverzumot szerű ilyeneket alkottak maguknak, belefeledkeztek úgymond, ezért a saját életük nem folytatódott, és így elpusztultak. És ez annyira fejlődésem volt, hogy még az utóbbi években is komoly teológusokat kérdeztem arról, hogy vajon a Bibliában ez tényleg mire vonatkozik, és van, aki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy ugye például a Mózes második könyvében ugye ottan, ahol az aranyború história van, hogy pontosabban is mondjam, mondjuk a 34. fejezet 17. szakasz a második könyvben, ott kifejezetten úgy van írva, hogy ne csinálj magadnak öntött isteneket. Viszont máshol ez ki van fejezve a törvénykönyvben, ugye például az 5. könyvében a Mózesnek, ahol viszont sokkal általánosabban van fogalmazva, hogy ne készíts magadnak faragott képet és semmiféle képmást arról, ami fenn az égen, vagy lenne a földön, vagy a föld alatt a vizekben van. Azért tegyük hozzá, hogy ez évezredeken keresztül óriási volt az ezzel kapcsolatos viták, ezek egyházszakadásokhoz, egyházellentétekhez, vallásellentétekhez vezettek, hogyha ezt össze-vissza értelmezték, meg félreértelmezték, mit lehet tudni, hogy vannak olyan vallások, iszlám, vagy például akár keresztény vallásokon, vagy protestáns, hogy úgymond nem szabad semmit se ábrázolni, és akkor vádolják mondjuk például a katolikusok azzal, hogy imádják a szobrokat, meg ilyesmik. Miközben a Bibliában egy csomó olyan hely is van, ahol Isten saját maga úgymond utasít arra, hogy milyen szobrokat kell csinálni, például a Fridládának a tetejére is így tovább, tehát sok ilyet lehetne mondani. Minden esetre ezzel az egész elén még azt is szeretném egy kicsit mondani, hogy én csodálkozok azon, hogy ez a metaverzum-szerű, meg a virtuális világ ügyek azért ezek már jó régen benne vannak a tudatban. Én csodálkozok, hogy ez a fajta bibliai utalás nincsen. Megmondom, ugyanúgy csodálkozok ezen.
Ezt most nem értem, hogy hogyan ide a Biblia? Tehát a metaversum és a Biblia között mi akar?
Ez a második parancsnak a része, a katolikusoknál implicite, az, hogy ne faragd magadnak képeket, mert ezt nagyon sokan úgy értelmezik, hogy aki farag, az egyből imádja is. Most a katolikusoknál ezért nincsen belefogalmazva explicite például ez a második parancsba, mert úgymond beleértik, hogy persze ne imád azt a szobrot, hogyha csinálsz is. De van, akik ezt olyan komolyan veszik, hogy beleveszik a második parancsba, és nem is szabad ilyet
csinálni. Ezt a részét értem, de hogy jön a metaverzumhoz?
Ez úgy jön a metaverzumhoz, hogy tulajdonképpen a metaverzum az szintén tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy modernul úgy lehetne ezt mondani, hogy a szekunder létezést nek a lehetőségét adja meg, és tulajdonképpen lehet látni komoly filozófusok is, akik, meg teológusok, akik kommentálták ezt a bibliai részt, ezt úgy értelmezték, hogy igazándiból arról van szó, hogy ez a másodlagos pótéletforma, amit az ember teremthet magának a rajzok, képek, szobrok, most már a virtuális realitás, meg tévé, meg ilyesmik által, ezek esetleg valóságosabbnak fognak tűnni, és több örömet lel bennük az ember, mint az igazi életben, és ez elvonja a figyelmet az igazi élettől. Cikkek pedig pont a metaverzum kapcsán többet is találtam, ami kifejezetten a metaverzum kapcsán fölhozzák ezeket a problémákat, ezeket a pszichológiai problémákat, hogy például önkép zavarok hogyan származhatnak ilyen, hogyha valaki túl sokat benne van ebben a úgynevezett metaverzumban, vagy virtuális altásban, és sokasodnak ezek a cikkek, amik ezzel kapcsolatos ilyen pszichológiai vonatkozásokat tárgyalják.
Csak ezek a pszichológiai vonatkozások fennállnak már az Instagramon, akár a Cosmopolitan című print magazin kamasz követőjénél is 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát ilyen értelemben a metaverzum egyáltalán nem újdonsága.
Én pont azt akartam mondani, és erre utal pont ez a mondás, a bibliai, ami már sok ezer éves, hogy már bármilyen fajta kép vagy szoboralkotás már tulajdonképpen ezt a fajta veszélyt már magába rejtheti, és erre már gondoltak több ezer éve is.
De valahogy ezt első pár ezer évet azért elmenedzseltük valahogy ezzel a veszéllyel együtt is.
El is fogjuk. Igazából, ha már így veszélyekről beszélünk, ugye azt is feltették kérdésként, hogy ki fogja garantálni a biztonságunkat a metaverzumon belül. Tudom, ezen agyaltatok-e? Én nem, de ha már feltették a kérdést, akkor érdekelt is.
De milyen értelemben kéne a biztonságunkat garantálni?
Igen, ez a Facebookon ki garantálja a...
Ez egy álkérdés szerintem. És
ugyanaz lesz a válasz, ez a poén, mert ugye eddig nem nagyon beszéltünk a szakmánkhoz, hogy kapcsolódik a data
science. Hát arra, igen, azt akartam javasolni, hogy majd kerekedjen ki valami. Neked van erre válaszod?
És akkor kioszták, hogy na, megint. A mesterséges intelligencia lesz az, ami véd minket. Szexuális abúzustól, meg mindentől. El tudjátok kérdezni, hogy annyira fog ez jól működni, mint a Facebooknál, hogy ott is vannak okos algoritmusok, hogy ilyen uszító szöveget, csak a többi kiszűrjek.
Ezt emberek végzik, mint az kiderült. Hát nagyon nagy részt.
Persze. Azt hittem algoritmusok.
Egy részben nem, hát iszony nagy algoritmusok végzik, előszűrnek, amit hát először emberek hoznak végzik. Döntéseket hát, a végén. Az
én nézem, emberek végzik, valójában az algoritmusok támogatják ezt a igen, munkát. Persze. Én inkább így mondanám.
Így igaz. Szóval, hogy egy kicsit hadd kanyarodjunk vissza már csak azért is, hogy azt is kiderítsük, hogy hogy kapcsolódik ez a mi szakmánkhoz, mert én nekem úgy tűnik, hogy most már 3-4 irányból is megbeszéltük, hogy miért veszélyes ez a metaverzum nevű dolog, de még egy definíciót, hogy mi is az, azt nem sikerült mondani, és úgy egy kicsit ez pont az a fajta levegőbe kiabálás, ami a sajtóban is megy, ezt kéne talán egy kicsit meghaladni.
Én nem vállalkoznék a definíciálásra.
Inkább azt lehet mondani, hogy többfajta helyzet van, aminek az összekapcsolódása előbb-utóbb ilyen metaverzumhoz vezet. Nekem tetszik ez a felosztás, valamelyik cikkben volt ilyen, tehát van ez a kiterjesztett valóság, ugye? Akkor van az, hogy mit én valami számítógépes játék, amiben akár virtuális térben lehet játszani, akkor van az, hogy az ember bankügyeket intéz számítógépen, akkor van az, mit én elmondom egy kedvencemet, nekem már kezdettől fogva, amikor már könyvtárba kerestem egy fát, eszembe jutott, mert akkor én már voltam virtuális realitásban, hogy hát ez a jövőben majd olyan lesz, hogy bemegyek virtuális szemüvegbe a könyvtárba, és a fájlokat úgy keresem meg, mint hogyha lehúznék egy könyvet a polcról, meg ilyesmi. Tehát egy csomó funkciót, amit...
Na jó, de ez a kiterjesztett valóság nekem. Uh-huh. Tehát ettől nem lesz, tehát hogy az egész nem lesz, nem áll össze.
Én azt gondolom, hogy ez fokozatosan a sokféle ilyen tevékenység, a kiterjesztett valóság, a virtuális realitás, a játékok, az internetes ügyintézések, ezek, amikor egyszer csak összeérnek,
De hogy ér össze? Tehát én azt se látom, hogy az, hogy egy ilyen összetett négy jegyzékből bírni lett a Facebook, az egy dolog. Mert hogy a Facebookhoz tegyük hozzá, hogy azért korán sincsen benne mindenki, és soha nem is volt benne mindenki. Itt meg azért az az elképzelés, hogy ez valami, hogy ebben majd valamilyen módon mindenki benne lenne, de ez a platform, hogyha ez egy platform lenne, akkor ez hogy jönne létre? Tehát ki hozná ezt létre? Hogyha mondjuk a Facebooknak érdeke, hogy ezt létrehozza, valószínűleg nagyon sok mindenki másnak meg nem érdeke, hogy éppen a Facebook hozza létre. Tehát ezért nem fog ilyen módon létrejönni.
Ez ugyanúgy nem úgy vetődik fel ez a kérdés, mint ahogy az internetnél sem vetődik fel az a kérdés, hogy ki hozza létre az internetet.
Nagyon jót mondtál, mert az internetnek nagyon pontosan megvoltak a gyökerei. Ma ezt nem lehetne létrehozni. Tehát az internetnek ugye a létrejötte, az gyakorlatilag egy ilyen nagyon szűk, nagyon elit tudós kör volt, ahol ezt igazából létrehozták, és a 90-es évek elején stratégiai döntéseket hoztak meg egy nagyon szűk körben, amikor tulajdonképpen senki mást ez nem érdekelt. Gyakorlatilag a domain regisztrációnak az alapjaitól kezdve nagyon sok minden a 90-es évek legelején az lerögzült. És onnantól kezdve nagyon lassan szivárgott ebbe bele tulajdonképpen a széles plebsz, hogy úgy mondjam, és aztán utána talán 2000-től kezdve lett ebből valami olyasmi, amit a mai internetként ismerünk. Ez egy kegyelmi állapot volt, ez ma nem jöhet létre, szerintem. Tehát, hogy ma teljesen más a helyzet.
Igen, mert akkoriban az volt, hogy emlékszem, egy tanszéki konferencia volt arról, hogy hát mit csináljunk az internettel, valaki mutatott olyat, hogy mit tén valami norvég pasi közvetítő, hogy mit csinál éppen a szobában, valaki beszámolt arról, hogy levelezni lehet az interneten, és akkor erről szólt a tanszéki értekezett, hogy ötleteljünk, hogy mit lehetne kezdeni az internettel, volt annak is egy ilyen fázisa.
Én is utána olvastam, és vannak már végül is ilyen metaverzumok. Nekem szerintem a definíciók alapján például a Fortnite az bizonyos tekintetben egy metaverzum.
Na jó, de akkor Second Life is az volt, vagy az vagy is second, mai napig.
Igen, de azt akarom mondani, hogy vannak már őrületes tömegek vannak bent, de a Facebook az mit tud kínálni, mert a Fortnite már egy szolgáltatás csomagja van, tehát most az, hogy lefejlesztettek egy bétát, miért mennék be, mit tud? Tehát mit tud a Facebook?
Hát ez az, hogyha azt mondjuk, hogy ilyen alternatív valóságok gyakorlatilag játék szinten lesznek tucatjával rengeteg, akkor oké. Okay. Bum.
Ez már most is van.
És ezekben lehet, hogy külön-külön vannak emberek, de azért ez nem ugye a metaverzum, azaz univerzumnak tehát az univerzumban az a feltételezés, hogy az valami egységes mindenek feletti. Ez meg éppen nem ez. Tehát, pontosan. Hogy a Fortnite az annyi, hogy a kamasz gyerek hazajön, belép, játszik egy órát, aztán akkor az anyja szól, hogy gyere már ebédelni, fiam, és akkor a gyerek megy. És igazából nincsen hozzá, utána ezt kinövi, tehát hat nyilván a személyiségére, meg nem tudom, szóval sok minden, meg ott találkozik a haverokkal valóban, de utána kint is találkozik. Tehát, hogy valójában ez nem változtatja át a világot. Tehát ez egy ugyanolyan...
De ezért aztán nem is mondják azt, hogy a metaverzum az a Fortnite lenne. Hát ezért nem is érdemes nagyon érvelni amellett, hogy az nem fogja, hogy ez nem lesz érdekes, mert hát nem az. A metaverzum nem az.
De a metaverzum miben több, mint a Fortnite? Csak hogy tényleg
a Fortnite megértsen. Egy eleme a metaverzumnak. Uh-huh. Tehát úgy képzeljétek ezt el, vagy én úgy képzelem el, és szerintem érdemes így, hogy a Fortnite egy alternatív valóság, vagy mondjuk, hogy egy alternatív valóság szelet, vagy egy bizonyos funkcióra alkalmas valóságábrázolás, ahonnan át lehet lépni egy másik ilyenbe. A metaverzum az a dolog, ami lehetővé teszi, hogy a Fortnite-ból átmenjek a Second Life-ba. A Second Life-ból átmenjek abba a virtuális banki vagy könyvtári mm-hmm. alkalmazásba, ahogy mondjuk a Ready Player One című filmben meg regényben ábrázolták, hogy ott bolygók voltak az egyes funkciók, és a bolygók között közlekedtek a felhasználók.
Akkor így leesett, hogy éppen csak a főmenüt helyettesítem.
Hát nem csak a főmenüt, hanem ugye egy eszközt kapsz ahhoz, ami most a laptopod, vagy még inkább egyébként manapság a mobiltelefonod, amivel tudsz mondjuk Fortnite-ozni is, tudsz banki ügyeket is intézni, meg tudsz közösségi hálózatokban kommunikálni is. És ehhez kapsz egy új eszközt, uh-huh. ami a tér élményét adja, és itt jön be a cyberspace-be töltetben, mert ha megnézitek az összes ilyen definíciót, amivel találkozhatunk a metaverzum kapcsán, ott valahogy mindig az a odajukadunk, vagy az a közös bennük, hogy egy virtuális teret tesz azok köré, a digitális dolgok köré, amiben most is élünk. Tehát, hogy valahogy a lokalitáshoz kötöttséget szünteti meg. Tehát azt adja a metaverzum, hogy elmehetek a Louvre-ba, és megnézhetem ott az ott keveltett mm-hmm. képeket, úgy, hogy egyébként én nem mm-hmm. vagyok ott, meg tudok meetingelni, mint ahogy most a Teams-ben tudok meetingelni, csak egy térszerű élményben, ahol pont az van meg, ami most hiányzik a Teams meetingekből, hogy egymást szemébe tudjunk nézni.
Még egy implicite, egy kicsi ezekben a híradásokban, meg ebben az egész ügyben, az is benne van, olyan, mintha ez muszáj lenne. Tehát az úgy érzi, ahogy a beszélnek erről a metaverzumról, például a Facebook, tehát az ember azt érzi, hogy no hát akkor most ilyen lesz a Facebook, mintha az kötelező lenne. Aki már ideig a Facebook benne volt, annak muszáj majd a metaverzumban lenni. Tehát valahogy implicite ebben az erről való közlésekben és kommunikációkban benne van valami olyan implicit feltételezés, hogy ez megváltoztatja a mi világunkat, és aki nem lép bele, meg nincsen benne, az valahogy valamiből kimarad.
Hát de ez most várható is.
Na most, na, tehát, hogy tehát ugye kettőféle dolgot mondtál, az egyik az volt, ha jól értettem, hogy tulajdonképpen az egyik játékból a másik játékba átugrálni, az tök jól lehet. Aztán mondtál egy nagyon más dolgot, a Louvre-t mondtad, meg a home office meetinget mondtad. Na, ez a másik kettő, ez viszont a valóságnak a része. Ez nagyon fontos, hogy a Louvre is létezik a valóságban, és oda tudnék menni és megnézni, igen. meg a meetingre is el tudnék menni, és részt tudnék venni rajta.
Így van.
Tehát ez a valóságnak a része, ergo ez a technológiai rész, ez meg nem más, mint a kiterjesztett valóság. Tehát igazából, tehát hogy én nagyon meghúznám ezek között a különbség. Tehát ez nekem nagyon különbözik.
Hát igen,
ez a kettő.
De mind a kettő benne van. Pont ez a lényeg. A metaverzumban ez is, meg az is benne van.
De ez nem ugyanaz, és rohadtul nem ugyanaz a, bocsánat, de hogy rohadtul nem ugyanazok a szabályok se vonatkoznak rá, és nem is vonatkozhatnak rá a szabályok. Tehát hogyha én ezen a kiterjesztett valóságos meetingen beszólok a másiknak, annak van következménye. Hát és mondjuk egy csomó szempontból, a kiterjesztett Louvre-ban nem tudom lelopni a falról a festményt, az mondjuk kétségtelen, de hogy ezek a valóságnak a részei.
Hát igen.
Viszont ez a Fortnite, meg a többi az meg nem. És ez most is ezek között rohadt nagy különbség van szerintem. Tehát hogy ez nem lehet ugyanannak a logikának a része, szerintem.
De hát most is ugyanannak a logikának a része. A Fortnite-ot hát is, valamilyen... meg a meetinget is ugyanazon a mobiltelefonon fogod használni.
Hát mert a meetingnek a következményei, tegyük fel, hogy van egy meetingnek értelme. Tehát ez mondjuk már, tegyük ezt fel. Most engedjük meg, ez nem, ez messzire vezet. De tegyük fel, hogy van. Na most akkor annak vannak következményei. Tehát az, hogy ott például ott milyen interakciók meg egyebek folytak, annak a valóságra nézve vannak következményei. Azt a Fortnite-ban én kitlőttem le, annak nincs. Vagy illetve lehet, mert hogyha már olyan vagy, hogy Fortnite verseny van, és az, hogy ki nyerte meg, annak van, de az egy kicsit más, mert az már az a beszüremkedés, amikor a Fortnite-nak a valósághoz való köze.
Hát illetve ott a veszély, amikor már valaki nem tudja megkülönböztetni, hogy melyik a valóság, és melyik nem az.
És akkor én most itt a lassan a vége fele hadd legyek már kekec, nem veletek, hanem az egész értelmezéssel, az, hogy miért érdekes ez most a Facebooknak ennyire.
Na, ez Gyuritól ezt én már vártam.
Van egy eléggé ilyen, nem az én ötletem, meggyőződésem, tehát ez másnak is feltűnt.
Igen.
Ugye a Facebook elég nagy szarva van. Tehát ugye ez most a részvényárfolyam azonban csak egy kitüremkedése ennek, ugye az egész meta téma, tehát egyáltalán nevet váltottak és arcolatot váltottak, illetve hogy ezt a metaverzumot bedobták, nekem meggyőződésem, hogy az én magyarázatom az erre az, hogy ő nekik kellett mondani valami nagyot, valami nagyon komoly gumicsontot, amire elhiszik azt, hogy mások is elhiszik, hogy ez adott esetben a üzleti koncepciójának a kiterjesztése, kibővítése a Facebooknak. Mert úgy tűnik, de most itt, ahogy ülök, úgy tűnik, hogy a Facebooknak az íve, tehát az a növekedési ív, ami már azért nagyon régóta lehetett gondolni, hogy azért a földgolyón véges számú ember él, és véges számú ember lesz benne a Facebookban. Tehát az a alapvetően hirdetésekre épülő modell, amit őt ugye elkövettek itt az elmúlt években, ennek lesz vége. És ugye itt ők ugyanúgy részesei voltak a többi nagy óriáshoz hasonlóan egy hatalmas nagy növekedésnek. De az, hogy ez ugye mindig a részvényárfolyamok egyebekben mindig a jövőbeli, főleg ezeknél, ugye, tehát ugye, mert ez nem mindig, de ezeknél a
részvényárfolyamoknál
a várakozások vannak, köszönöm, beépítve. És hogy ezekkel volt egy ideje már gond a Facebooknál, hogy ezek a várakozások voltak, most már kiüresedettek. És akkor most kellett valami állati nagyot, meg bombasztikusot mondani, hogy ebből majd pénz lesz. És ezt most egyelőre nyilván a Facebooknak a marketing gépezete ez megpróbálja elhitetni velünk, hogy ebből majd pénz lesz, meg hogy majd éppen ők fognak pénzt csinálni. De ezzel párhuzamosan például Péter Tilba látunk kivonult a Facebook igazgató tanácsából, az is most ugye új hír. És a Facebook ugye ott tart, ez is egy még a hír morzsáimhoz tartozott, hogy most azzal fenyegetőzött állítólag, lehet, hogy egy kicsit bombasztikusra sikerült ez a hír, hogy az EU-ban lelövik a Facebookot például konkrétan, meg talán az Instagramot is,
igen.
És ezzel fenyegettek, hát a jeges a rémület markolázta a torkomat, tehát úgy éreztem, mert hogy az EU azt korlátozná, vagy nem engedné, hogy az adatokat ugye USA szerverekre tegyék. És ez szerintem ezek a dolgok, akik sokkal jobban rávilágítanak arra, az én interpretációban arra, hogy itt igazából mi folyik. Tehát, hogy hát most nem akarom itt nagyon dramatizálni, de minthogyha valamiféle ilyen élet-halál harc, vagy ilyen hatalmas vitus tánc, nem tudom, mit járna itt ez a Facebook ezzel az egésszel, és ez a metaverzum az ennek egy ilyen megjelenítés, vagy projekciója, vagy nem tudom.
Ez abszolút bennem is bennem van. Az nyilvánvaló, hogy Európában nem fog kimenni a Facebook.
Ja, ez nyilvánvaló kampány.
Másnap is maga is nyilatkozta, hogy ez félreértés.
Ez abszolút hát a világ leggazdagabb régiójából kivonulni, ami a hirdetésekből él, hát ez nem, micsoda. Meg hát az EU-t se értem, tehát akkor meg a TikTokot is ki lehetne, mert akkor meg kínai szervereken
ki
is, vannak.
Tehát ezek nyilván, ez egységes, tehát ez egy nem a Facebook ellenes az a dolog, aha, ilyen értelemben, hanem ez általános elvek.
De ez, amit mondasz, ez bennem is ott van, hogy én azt látom, hogy az elmúlt időszakban nem lehetett megmondani, hogy mi lesz a siker az interneten. Mindig a semmiből felbukkant valami. Tehát az, hogy eldöntötte egy nagy cég, hogy na most ebből csinálunk valami őrült nagy sikert, ilyenre nem nagyon emlékszem. Tehát a TikTok nem tudom hány éves, 2-3?
Nem, 7-8.
7-8, de akkor is a semmiből lett egy TikTok. És hát
minden a semmiből lesz, a Facebook is a semmiből lett nagyon
sikeres. Igen, de nem olyan volt, hogy azt mondta, kiállt egy kínai milliárdos, hogy gyerekek, csinálok egy tök népszerű új platformot, és 5 év alatt a világon minden gyerek ezt használja. Ez egyszerűen csak magától, a több ezer jó ötlet közül ez lett a nyerő. Nem lehet befolyásolni most, hogy mi lesz a siker. Jönnek, mennek ezek a dolgok, de én nem emlékszem olyat, hogy valaki elhatározta egy nagy cég, egy multi, hogy most felfuttatok valamit, és ebből egy bomba siker lesz. Inkább azt látom, hogy egy bomba siker felvásárol egy multi, és elkezd sorvadni.
Tudok ellen példákat mondani, de nagyon keveset. Tehát sokkal inkább az a törvény, amit a Gyula mond, és nagyon-nagyon kevés ellenpélda létezik. Tehát inkább a vér
most meg
a
lenne sok időnk, látszok. Akkor érdekes lenne, hogyha megkérdezném, hogy tudnátok-e akkor tényleg konkrétan mondani a TikTokon kívül valamit az elmúlt 10 évből, ami így vált végtelen nagy sikerré, mert biztos tudnátok, ott van például az Instagram, ami pontosan ugyanígy, hát pontosan ugyanígy született, a YouTube pontosan így született,
az
a Twitter, mindegyik. Hát na, tehát, hogy ezek úgy születtek, hogy kicsiből, de nem úgy lettek, hogy a garázsból egyszer csak iszonyú nagyra nőttek, hanem közben mögéjük állt végtelen sok pénz.
Igen.
A pénz miatt lettek sikeresek, ne tévedjünk.
Pénz miatt mindegyik.
Csak a pénz miatt.
Tehát a TikTok, konkrétan a fanok elmondják nekem, hogy miért imádják a TikTokot. Tök a apró ötlet.
Tudod, hogy a TikTok mielőtt TikTok lett, azelőtt egy másik néven, musical néven, sok éve gyűjtötte a népszerűséget Kínában.
Nem tudtam. Csak azt tudom, hogy aki most TikTokot használ...
Nem az volt, hogy megjött a TikTok, és egyszer csak mindenki beleszeretett. Ez egy sok éves történet.
Azt gondolom erről, hogy azért a világ veszti el a szüzességét, meg a szeplőtelenségét, de szerintem, amikor még a Facebook indult, és ilyen szempontból ugye arra is visszakötnék, amit az internet elejére. Tehát ott még nagyon nem lehetett tudni megérteni, hogy az internet mi, aztán mikor a Facebook, meg a nagyon az elején a többiek indultak, akkor még azokat se lehetett érteni, és akkor igazából azok még azt gondolom, hogy saját jogon lettek egyre népszerűbbek. Meg a Facebooknak a versenytársai is, ugye ott a Facebook nem azzal nyerte meg a versenyt, tehát ő egy volt a sok közül. A Facebook volt valószínűleg a legrámenősebb, agresszívebb egy csomó olyan helyzetben, és ezzel került versenyelőnybe a többivel szembe, de egyáltalán nem igaz, hogy mondjuk tehát nem egy volt a sok közül az elején. Szerintem nem elsősorban a pénzről szólt. Utána már igen, amikor aztán az üzleti modellek közül egyértelműen a Facebook lett a legsikeresebb pont az agresszivitása miatt, és akkor utána volt egy ilyen nagyon gyors önerősítő folyamat, amikor ebbe aztán hirtelen nagyon tőke is került, és ugye aztán a Zuckerberg ugye megtette azt is, hogy nem volt hajlandó senkinek eladni magát. És megtehette. Tehát, hogy eléggé szerencséje volt, hogy azért úgy alakultak a dolgok, hogy úgy került bele tőke, hogy megtehette azt a stratégiai döntést, hogy nagyon sokáig ugye nem adta el magát, illetve ilyen kontrollált módon. Ezért nagyon sok ilyen tényezőnek az együttes hatására lehetett a Facebook egy ilyen egyedül tiddi. Emiatt jöhetett ez létre. De ez egy speciális helyzet volt, és ez szerintem nem tud ilyen módon megismétlődni. Tehát ez, és ma már egyébként annyira túl van pörögve ez a mondjuk az interneten startupot csinálunk, és nem tudom mi, hogy ez már önmagába teszi lehetetlenné, hogy ilyenek újra és újra. Kicsik igen. Tehát azt gondolom, hogy kis történetek...
Persze, egy másik Facebookot csinálni nem
kis történetek
lehet,
fognak bejönni, és akkor azokat még nagyon nagy valószínűsége meg fel fogják vásárolni már ilyen közepesen fejlett kira állapotba gyakorlatilag mások, amikor látják, hogy ez egy jó ötlet.
Messzire kanyarodtunk.
Igen, és arra még nem adtunk választ, hogy mi köze van data science-hez. Te tudod?
Nem, de Gyuri, egy sluszpoinként csapd le.
Menj se.
Én ezen gondolkoztam most, de én arra jutottam, hogy ott lesz ennek jelentősége, tehát hogy ugye a metaverzumnak része a virtuális világ is, és a valóság meg a virtuális világ azért van egy olyan dolog, amiben nagyon különbözik, ahol aztán a mi szakmának szerepe lehet, mégpedig ez egy tulajdonképpen első pillanatra filozófiának látszó különbség, ugye? Tehát, hogyha én ránézek a Holdra, akkor az látom, hogy ott van. Ha sokan ránéznek, látják, hogy van, de mi van akkor, ha senki nem néz oda? Akkor is ott van. És amit még senki nem látott a világon, tehát van ez a szubjektív idealizmus. Mm-hmm. Most a valóságban azért mégiscsak azt gondoljuk, hogy nem csak az én fejembe léteztek ti, vagy ti is mondhatnátok, hogy én meg csak a ti fejetekbe létezek. Tehát azért a mi világunkról azt gondoljuk, hogy ha éppen valahol nem vagyunk, attól még a világnak az a része van. Viszont a virtuális világ nem olyan. Tehát, hogyha mit tudom, valaki játszik egy foci játékkal képernyőn, a pályának az a része, amit éppen nem lát, az nincs is. Lehet, hogy adatként valahol megvan, de képként, vagy az a focista, aki majd be fog jönni a képbe, az tulajdonképpen nincsen. Hogyha van a virtuális realitásban egy ház, amiben a Street View keresztül egyszer csak be tudok menni, amíg nem mentem be és nem nézem, addig az, ami ott van, éppen nincs is. Tehát itt fog jönni a mi szakmánk. Ez lesz a poén benne, hogy tulajdonképpen a virtuális realitásban, hogyha valahol, mit valaki úgymond nem tapasztal, és emiatt nem kell neki létezni, attól még, hogyha annak egy előző állapota létezett, annak kell létezni egy következő állapotának, és azt létre kell hozni. Tulajdonképpen ugye az emberi észlelés olyan, hogy anticipálunk valamit, tehát az agyunk feltételez valamit, az az információ, ami a szemünkbe jut, meg amit éppen megérdünk, az elenyésző ahhoz képest, amit az agy ehhez hozzátesz, de hozzátesz. Tehát az agy is létrehoz egy csomó tulajdonképpen olyat, amit érzékelünk. Na most ezt a virtuális realitásba is meg kell tenni. Ottan létre kell hozni azokat a dolgokat, amik nincsenek akkor, amikor valaki még ottan éppen nem járt. És itt van jelentősége a prediktív szoftvereknek, meg a mi szoftvereknek, majd itt lesz, hogy...
Értem.
Nekem ez
tehát az ízlés, nem, azt mondja, mint az a Tom Cruise film, amikor a szemét kicserélték.
A külön vélemény.
Külön vélemény, hogy én olyan dolgokat fogok látni, ami az én ízlésemnek passzol a virtuális világban, mint a külön véleménybe. Ha te ugyanarra jársz, te teljesen más dolgokat fogsz látni, mert téged más érdekel.
De hogyha szerver karbantartás van, akkor mind a ketten. Semmit látjuk.
Akkor semmit nem látjuk. Feri, ezt valahogy le kéne zárni.
Ezen gondolkodom, hogy ezt nem lesz könnyű lesz.
Hát, én hadd mondjuk egy gondolatot, ami szerintem lehet lezárás, hogy azért bennem van egy olyan kis pici félelem, mint az utópiákkal kapcsolatban, hogy voltak, akik azt így erőszakosan meg akarták valósítani bizonyos típusú utópiákat, lehetne néhányat ilyet mondani, és az soha nem sült el jól. Én itt egy picit érzékelek ebben a meta-univerzummal kapcsolatos diszkózusból egy olyasmit, mint hogyha ezt így valahogy erőltetni is akarnák egyben. Mondom, egy ilyen icipicike kis implicite dolog van, tehát egy ilyen félelemkeltő van ebben az egész ügyben, és én ettől egy picit félek. Nekem ez a lezárás ebben a gondolatmenben, hogy ne csak, hogy csak azon drukkolok, hogy ne legyen kötelező. Mint hogy a Facebookba sem kötelező belépni.
Nem volt ez máshogy a gőzmozdonnyal sem.
Uh-huh.
Aztán nem lett baj.
Így van.
Na jó, köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten újra megpróbáljuk.
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.